Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 21-én reggel elhunyt a katolikus egyházfő. A Vatikánban a szabályok meghatározta módon hétfőn este lezárták és lepecsételték az apostoli palota és a Szent Márta ház pápai lakosztályait. Ugyancsak hétfőn este cédrusfa koporsóba tették Ferenc pápa holttestét, és a Szent Márta ház kápolnájában helyezték el. A cselekményt Kevin Farrell, a római szentegyház Kamerlengó bíborosa felügyelte és hagyta jóvá. Ferenc pápa közvetlen munkatársai hétfőn este rótták le kegyeletüket a ravatal előtt. Kedden reggel tartották a bíborosok első általános kongregációját, amelyen a temetés időpontjáról is döntöttek. Ezen mintegy 60-an vettek részt. A találkozó elején imádkoztak az elhunyt pápáért, akinek temetését április 26-án, szombaton 10 órától tartják, a Szent Péter Bazilika előtti emelvényen. Ezután a bíborosok megesküdtek, hogy híven betartják az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló apostoli konstitúció rendelkezéseit. Ezután Kevin Farrell bíboros kamarás felolvasta a Szent Atya végrendeletét. Udvardi György veszprémi érsek tájékoztatást adott ki arról, hogy az április 26-ára tervezett Bódi Mária Magdolna boldogavatási ünnepsége elmarad. Mint írta, fontos látni, hogy a pápa halála nem érinti a boldogavatás tényét, sem a dekrétumnak a hitelességét. Az új pápa megválasztását követően egy új időpontban kerülhet sor a tervezett és hasonló körülmények között megrendezendő boldogavatási ünnepre. Sólyog Tamás köztársasági elnök részt vesz Ferenc pápa temetésén. Az államfő személyes jelenlétével a magyarság Szent Atya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni, közölte a Sándor Palota. Ukrajna csatlakozása a háború veszélyét hozná Európába, olvasható az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter mai közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Bóka János azt írta, ma Magyarország szuverén joga eldönteni, hogyan támogatja Ukrajnát, amelyik nyílt háborúban áll egy atomhatalommal. Ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, ezt a jogunkat elveszítjük, ami beláthatatlan biztonsági kockázatot is jelent, írta a miniszter. A fiatalok sikere a nemzet sikere, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Budapesten. A miniszter a mai napon stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. A politikus kiemelte, korábban több területen is kötöttek együttműködési megállapodást a Nemzeti Pedagógus Karral. A mostani stratégiai együttműködés három területet, a szakképzést, a tanárképzést és a tehetséggondozást érinti. Vagyis a magyar fiatalok szempontjából nagyon fontos. Emlékeztetett rá, a szakképzésünk ezüstérmes, és büszkék, hogy 10-ből 6 diák a szakképzést választja, 10-ből 5-en pedig a duális képzést. A politikus jelezte, a következő időszakban azon dolgoznak, hogy nőjön a szakképzést választók aránya, 2030-ra pedig a duális képzést 10-ből 9 fiatal válassza majd. Kihirdeti a kormány az utcák és járdák felújítására szóló pályázatát a falusi önkormányzatok számára, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Jopáros Alpár azt mondta, eddig 5000 utcát és járdát sikerült már felújítani a falusi önkormányzatoknak a Magyar Falu program segítségével az elmúlt években. Ez az egyik legnépszerűbb pályázati felhívás, és örömmel mondom nektek, hogy a mai napon kihirdetjük az erre vonatkozó idei pályázati felhívásunkat is, fogalmazott a politikus. Hozzátette, hogy utcák felújítására az önkormányzatok maximum 45 millió forintot igényelhetnek, míg járda felújítás esetén a maximális támogatási összeg 10 millió forint. A húsvéti ünnepek 4 napja alatt 450 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök. Adta hírül az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzések során Budapesten és Pest vármegyében akadt fenn a legtöbb ittas sofőr, tartalmazza a közlemény. Azok közül, akik alkoholfogyasztás után a volánhoz ültek, 258 embernek a szervezetében olyan magas alkoholszintet találtak, hogy büntető eljárás indult ellenük. Adta hírül az Országos Rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. A gomoly felhők leépülnek, derült, fátyol felhős lesz az ég. A záporok, zivatarok nagyrészt lecsengenek. Az éjszaka második felében legfeljebb az északkeleti és délnyugati határvidéken lehet egy-egy zápor. Párásság foltokban kötképződhet. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Turmezei Erzsébet. Húsvét után. Húsvét előtt. Nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények, zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek, üres szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett. Feltámadott a mester. Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel. Húsvét után futni a hírrel, frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él. Nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek.
Turmezei Erzsébet Húsvét után című versét Dér Gabriella mondta el. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi lánykörihez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és belépett a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesületben. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébi feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott. A közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnök asszonyává. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban szó lesz egészségmegőrzésről, az immunrendszer erősítéséről, a stressz kezeléséről, és arról is, milyen szerepet tölt be a mentális és lelki egészségünk, a testi jólétünk szempontjából. Mindezekről is még sok minden másról dr. Mangó Gabriella természetgyógyásszal, Gyöngyösi házi orvossal beszélgetünk. A 2024. május 13-ai adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most már azért itt van, azt mondhatjuk, hogy a jó idő is érkezik, a meleg, a tavaszias meleg, és most már lassan a nyári időszak. És talán gondolhatjuk azt is, hogy a vírusos megbetegedések, a felső légúti megbetegedések visszaszorulóban vannak, de így van ez?
Hát az a helyzet, hogy én pont azt látom, hogy nincsen. Én már alig vártam, hogy jöjjön a jó idő, mert ilyenkor azért elkezdődik a kerti munka. Az emberek elmennek nyaralgatni kicsit, elmennek kirándulni, kevesebbet vannak otthon, többet mozognak, kevesebb problémájuk van, kevesebb vérnyomás ingadozás van, kevesebb reumatikus panasz van, mert azért a hideg az nagyon tudja bántani az ízületeket, és kevesebb légúti megbetegedés is szokott már ilyenkor lenni. Hát most nem. Tehát mindenre rácáfol ez az év is, a múlt év is így volt már. Végig egész nyáron gyakorlatilag majdnem azzal a beteg létszámmal működtünk, amivel novembertől van azért keserítve a betegek sorsa is, a házi orvosi rendelők sorsa is, és azért emelem ki kifejezetten a házi orvosi rendelőket, mert lehet, hogy a házi orvosi rendelések nincsenek kellőképpen a helyükre téve az emberek fejében. Tudni kell, hogy az orvos-beteg találkozások nagy része, háromnegyed része a háziorvosi rendelőkben történik jelenleg is. Vagy akár online, vagy telefonon. De mindenféleképpen a betegek nagy tömegét azt a háziorvosi rendelések szűrik le, szűrik ki, vesszük észre azokat az anomáliákat, amiket a szakrendelésen a kollégák nem kapcsolnak össze. Például volt most olyan betegem, aki kardiológiáról jött, csináltak neki nyilván laborvizsgálatot, és nem vették észre azt, hogy az egyik tumormarkere magasabb, és amikor rákérdeztél, hogy volt-e a családban vajon mondjuk vastagbéldaganat, akkor elmondta, hogy az édesapja, a nagyapja abban halt meg. Tehát ilyen esetekben azért igencsak komolyan kell venni ezeket a markereket, amiről elmondhatnám, hogy magas tumormarker mellett is láttam nem daganatot, és alacsony tumormarker mellett is láttam daganatot, tehát nem egyértelmű, de azért, hogyha van egy családi anamnézis, vagy van esetleg neki előzménye, hogy bizony volt már neki olyan polipja, ami majdnem nem volt éppen szép, tehát hogy majdnem valamifélnél már elindult egy metaplázia felé, egy ilyen másfajta sejtosztódás felé, akkor bizony ezeket nagyítóval kell nézni, de felső légúti hurutos beteggel, reumás problémás beteggel, fülfájásossal, visszatérő, visszaeső betegekkel tele van a rendelő.
Mi lehet ennek most az oka, mert ezt említette, hogy ez az év más, mint az előző, vagy a tavalyi előtti.
Tavaly is ilyen volt, de előtte, tehát azóta, amióta a Covid volt, és lehet, hogy azt mondhatnám, hogy a Covid, az van más olyan kórokozó is, Pseudomonas például, ami szintén egy sejten belüli osztódású kórokozóvá válik, tehát bejut az ember sejtjébe, és az embernek az immunrendszere, a betegek immunrendszere csak úgy tudja azt az adott kórokozót kiiktatni, hogyha azt a sejtet kinyírja. Tehát, hogy ez egy saját sejtnek az eltüntetése a szervezet részéről. Ugyanilyen kórokozó a Covid, a Pseudomonas, tudnék még mondani egy jó párat, de szerintem vírusok közül is van egy jó pár, Epstein-Barr vírus is egy kicsit ilyenné válik, Klebsiella úgy szintén. Tehát, hogy ezek azért olyanok, amik utána a szervezetben ott maradnak, lenyomatot hagynak, és az immunrendszerünkben is. És nagyon-nagyon sokszor egy-egy ilyen vírusra, lehet, hogy nem kell antibiotikumot adni, mert nem reagál rá, mert vírusos megbetegedés. Csak annyira legyengíti az immunrendszert, hogy utána a bennünk lévő baktériumaink, amivel addig úgy viszonylag egyensúlyban voltunk. Ugye a szomszédasszony is lehet, hogy néha morog egy kicsit, de azért barátok vagyunk. Na most, hogyha egy kicsit a morgás több lesz, mint a barátság, akkor azért megharagszunk a szomszédasszonyra, és lehetőség szerint nem állunk szóba vele, vagy pedig hát hátat fordítunk neki. Na most az immunrendszer, ez kimerül benne. Mi is kimerülünk egy kicsit ugye egy ilyen perlekedésben, akkor inkább megpróbálunk valami más mechanizmusokat életbe léptetni az életünkben, a szomszéddal való kapcsolatban. Hát valami ilyesmi történik a szervezetünkben is, hogy azért folyamatosan olyan sejtjeink vannak, ami azért jelzi az immunrendszernek, hogy én egy kicsit más vagyok, én velem lehet, hogy foglalkozni kellene. Ez egy folyamatos nyomás az immunrendszerünkre, és lehet, hogy az immunrendszerünk nem tud úgy működni, ahogy kellene. Arról nem is beszélve, hogy a nagyon sok kórokozó, vagy akár a különböző vegyszerek, adalékanyagok, nyomelemek, mikrocellulóz, mikroműanyagok, amik bekerülnek a szervezetünkbe, vagy akár a pollenek, nem tudom, hogy tudjátok-e, de a pollenek is csinálnak például hasi panaszokat. De amire akartam kiukadni, hogy az előbb felsoroltak, mindegyike a bélbolyhainkra van hatással, a bélrendszerünkre, és hogyha a bélrendszerünk nem jó, nem olyan a felszívódása a nyomelemeknek, vitaminoknak, nem olyan a felszívódása megoldása a fehérjéknek. Egy kicsit irritábilis bélszindróma felé tart a világ, azt gondolom, hogy nagyon sok embernek van bél problémája annak ellenére, hogy lehet, hogy nem fáj a hasa, de mégis magas vérnyomás, ingadozó vérnyomás, miért ingadozó vérnyomással másként szívódhat föl esetleg az a gyógyszer, amit bevesz, mert egyszer így szívódik föl, egyszer úgy szívódik föl. Nagyon sok laktózintoleráns, nagyon sok gluténintoleráns, tejfehérjeintoleráns, tehát nagyon sok ételintolerancia jött elő mostanában, és ez mind-mind a bélrendszerünket, és ezen keresztül az immunrendszerünket fogja majd mozgatni, és az immunrendszerünket fogja gyengíteni. És akkor csodálkozunk, hogy ennyi mindennel vagyunk körülvéve, viszonylag keveset mozgunk, viszonylag keveset tudjuk magunkat stresszmentesíteni. Hát ha jobban belegondolsz, most május van, és most volt karácsony. Most volt, igaz? Most volt az év eleje. Annyira elsodornak bennünket a napok, annyira egyformák a hetek, a napok. Dolgozunk, megyünk, csináljuk, este valamikor befejezzük, és ugyanakkor még az időjárás sem teljesen olyan, ami ennek lenni kellene. Tehát azt gondolom, keveset vagyunk kint a szabad levegőn, keveset mozgunk, keveset tudunk magunkkal foglalkozni, keveset tudunk a mentális egészségünkkel foglalkozni, és éppen ezért azt várnánk, hogy a szervezetünk meg úgy működjön, ahogy neki működni kellene. Hát nem fog.
Pedig pont arra akartam rákérdezni, hogy hogyan tudnánk erősíteni az immunrendszerünket, hiszen itt van előttünk a nyár, jobbára el fognak indulni az emberek valószínűleg pihenni, nyaralni, valamilyen kikapcsolódási pontot keresnek, és azért jó lenne úgy neki indulni, hogy egy kicsit felvértezettebbek vagyunk, mert amúgy a betegségek akkor is meg fognak minket találni, hogyha gyenge az immunrendszer.
Hát minek menjünk nyaralni, ha előtte kipihenjük magunkat. Tehát azt gondolom, hogy pont ez a szabadság, hogy kicsit ahogy jön a meleg, meg jön a nyár, mintha mi is kicsit lelassulnánk. Nagyon jó a mediterrán területen élő embereknek az élete. Az étrendje is viszont, most olvastam egy tanulmányt arról, hogy például a memóriát azt nagy mértékben javítja a mediterrán étrend. Úgyhogy ha idősebbeknél is 40%-kal például az időskori elbutulásnak csökkentette a fokozatait, csökkentette az előrehaladását is. Úgyhogy egy fehérjében dús étrend, ugyanakkor rostanyagokkal, különböző nyomelemekkel dinsztelt étrend, itt bab, borsó, ezek fogyasztása nagyon nagy mértékben segíti a memóriánk javulását, a fizikai létünknek a javulását, az, hogy erősebbek legyünk, szükség van a fehérjére, de nem csak az állati eredetű fehérjére, és szükség van a mozgásra ahhoz, hogy az immunrendszerünk jól tudjon működni. De ha belegondolsz, akkor a mentális egészségünk milyen nagyon fontos, mert volt olyan betegem, aki azért jött be hozzám, mert azt mondta, doktornő, találkoztam az egyik ismerősömmel, rám nézett, és azt mondta, hogy te olyan rosszul nézel ki mostanában, most, hogy láttalak, hát régen találkoztunk, de valahogy valami bajod van, beteg vagy, és most én napok óta nézegetem magamat, és úgy érzem, hogy fáj a fejem is most már, meg úgy gyengébbnek is érzem magam, meg úgy látom, hogy tényleg nem vagyok jól, doktornő, nézzem már rám, és akkor most én jól vagyok, vagy nem vagyok jól. És az illetőnek elég annyi, hogy hát azért csináljunk egy labort, de én szerintem ön ugyanolyan jól van, mint ahogy volt ezelőtt 3 hónappal, amikor láttam, szerintem semmi extra nem történt, tessék így belenézni reggel a tükörbe. Jól vagyok, szia, köszönöm neked a mai napot is, reggel van, felébredtem, lehet, hogy esik az eső, de a lelkemben süt a nap, lehet, hogy esik az eső, de a növényeknek milyen jó, találni valami örömöt már reggel, nem azt látni, hogy Úristen, belenézek a tükörbe, és Jézus Máriám, ki ez az ember, hanem örülni annak, hogy felcsillan a szemedben valami, de hogyha nem gondolsz arra, hogy felcsillan, nem is fog felcsillanni, tehát, hogy egy kicsikét valahogy ezt a búskomorságot, az állandó nyafogást, az állandó panaszkodást, én is panaszkodtam, hogy sok a beteg, nem panaszkodtam, felhívtam a figyelmet. Tehát én annak örülök, ha sok a beteg, mert akkor sok munkám van, akkor szükség van a munkámra, meg szeretem is a munkámat, szeretem, hogyha értelme van annak, amit csinálok, és mindenkinek azt javasolnám, hogy keressen valami olyasmit minden nap, amiben ő úgy gondolja, hogy értelme volt annak a napnak, ami miatt felkelt.
Pedig manapság nagyon sok betegségre rá lehet húzni azt az előzményt, hogy a stresszes élet mennyi minden bajt hoz magával. Mit lehet kezdeni a stresszel, vagy hogyan tudjuk ezt egy kicsit csökkenteni magunkban?
Nem stressznek megélni. Tehát vedd észre, mikor stresszes vagy. Összeszorul a gyomrod, görcsben van az izmod, nem tudsz normálisan lélegezni. Próbálj, nézd ki az ablakon, és akkor csak nézd, hogy megy a nap az égen, vagy mennek a felhők. Adjál magadnak 2 percet, hogy kapcsolj ki az életedből. Múltkor voltam Siófokon lent, és pont egy vihart kaptam el Siófokon, és oldalról figyeltem egy kicsit magasabbról a Balaton, és képzeld el, hogy volt egy olyan terület, ahol mindenhol sötétkék volt a víz, de hogy a felhők nem értek össze, középen ott napfény érhette, és ott zöld volt. Volt egy sötétkék tengerfelület, vagy vízfelület, fölötte a sötétebb ég, és középen egy zöld csík. És akkor arra gondoltam, hogy ez olyan, mint az életünk, hogyha nagyon benne vagyunk a problémáinkba, és belesüppedünk, akkor a sötétkéket látjuk csak. De hogyha egy kicsit felemelkedünk, ha megpróbáljuk az életünket kívülről nézni, a mai napunkat úgy nézni, mintha tegnap lenne, vagy mintha tegnap előtt lenne, ugye akkor már nem történik olyan nagy probléma, mint amit aznap megélünk, akkor meglátjuk az öltsíkot, és ha meglátjuk az öltsíkot, akkor tudjuk azt, hogy az életünkben van valami jó is, amikor éppen úgy érezzük, hogy éppen nincsen semmi jó, és a stressz úgy maga alá temet, hogy próbáljunk meg valahogy felkapaszkodni, kikapaszkodni belőle, különben stresszben élünk, mindenki stresszben él, időre kell odaérni a gyereknek az iskolába, az óvodába, időre kell bemenni a munkahelyre, időre kell leadnom feladatokat, még kint vár egy csomó beteg a váróban, még kint áll, ha valaki boltban dolgozik, még ott áll egy csomó ember, aki vásárolni akar, hát ha nem akarnának vásárolni, nem lenne szükség a munkájára. Munkanélkül lenne, nem tudná magát eltartani. Örülni kell ennek, akarnak vásárolni. Örülni kell annak, hogy be kell érjél a munkahelyedre időre, mert van munkahelyed, annak, hogy a gyerekedet elviheted óvodába, mert van óvoda, oda le tudod adni, el tudsz menni dolgozni, utána tudsz érte menni, és tudtok együtt lenni, tehát valahol valami örömöt kell mindig találni a stresszes napokon leginkább, azért, mert azokba lehet belekapaszkodni.
Pont ezért ragadtam ki a stresszt, mert nagyon sok betegségnek szokás mondani, hogy pszichoszomatikus eredete van. Mennyiben lehet ez igaz? Akár egy rákbetegség, akár egy torokfájás, mondjuk egy folyamatosan visszatérő torokfájás, egy végtagfájdalom. Nem biztos, hogy komolyabb baj van a hátterében, de az is elképzelhető, hogy igen.
Az, hogy pszichoszomatikus, szerintem azt is rosszul használjuk, mert az a pszichoszomatikus megbetegedés, amikor nincsen semmiféle alapja annak a fizikai dolognak, amit érez valaki, és mégis érzi. Egy elég nehezen megfogható mondjuk egy torokfájás, mert leoltásokat készítünk, nem jön ki benne semmi a leoltáskor, mégis ha belenézek, akkor lehet, hogy van rajta kicsit pirosabb, lehet, hogy kicsit hólyagos. Nem mondhatnám, hogy pszichoszomatikus, és mégis azt mondom, hogy pszichoszomatikus, mert hogy a pszichésen nem lenne annyira agyonnyomva az illető, hogyha megpróbálná azokat a folytó helyzeteket elkerülni vagy megoldani, amik úgy érzi, hogy nekik nem jók. Tehát ha úgy érzi valaki, hogy egy adott helyzetben ő nincsen jó helyen, akkor meneküljön ki belőle, semmi áron ne vigye tovább, próbálja meg megváltoztatni az életét, keressen másik munkahelyet, keressen másik férjet, feleséget. Tehát próbáljon meg egy kicsit, nem azt mondtam, hogy meneküljünk itt egyik kapcsolatból a másikba, sőt, szerintem ezek a lehető legrosszabbak. De valahol próbáljuk meg az életünkben a rendet megtartani. Hogy próbáljuk meg úgy, hogy ahol jól érzed magadat, amit úgy érzed, hogy megfelelő a te lelkednek is, nem pedig állandó kompromisszumok árán megtartani magadat benne, sokkal kevesebb lenne szerintem a stressz, hogyha mindenki a helyére kerülne. Ez az egyik. A másik, egy pszichoszomatikus betegsége lehet mondjuk egy pacemakert beültetett betegnek is, akinek megvan a maga eltérése, kapott egy pacemakert, hozzá kell szokjon ahhoz, hogy egyáltalán ő életben maradt, hogy egyáltalán ennek a gépnek köszönhető az, hogy működik a szíve, hogy valamitől függ az élete. Nagyon nehéz megszokni azt a helyzetet, amikor nem mi irányítjuk az életünket, de ha belegondolsz, mikor megszületünk, sem mi irányítottuk, hogy ki jön, nem? Hát azért jöttünk, mert bennünket vártak, vagy pont azért vártak minket, mert mi jöttünk, hogy most melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, nem tudom. Tehát, hogy valahol az életünket az elejétől kezdve sokszor nem mi irányítjuk. Az, hogy milyen válaszreakciókat adunk, meg milyen lépéseket adunk az életünkben egy-egy élethelyzetre, az már tőlünk függ. És az is tőlünk függ, hogy ezt a válaszreakciót pszichésen hogyan dolgozzuk föl.
És ugye ezekben a nehezebb helyzetekben jót tehetne, hogyha a sportot választanánk magunknak, hiszen a testmozgás endorfin termel.
Hát és a bélrendszer is, tehát a bélflóra javítás, a sport, az mindig egy örömteli hormon, szerotonin, ezeket termeli boldogsághormonokat. A sport önmagában legalább napi 20 perc kellene ahhoz, hogy az életünk hosszabb legyen, ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni az agyi kapacitásunkat egészen az életünk végéig. Annak is, hogy az inzulinnal kapcsolatban olvastam, hogy például nagyon sokan a kutatók közül a hosszú élet titkának, meg az élet meghosszabbítás titkának az alacsony inzulinszintet gondolják. És az alacsony inzulinszint mivel érhető el? Például mozgással, vagy azzal érhető el, hogyha 8-16-os diétát tartunk. Tehát, hogyha megpróbálunk hogy például böjtnapokat tartani, az immunrendszernek jót tesz, a pszichének jót tesz, de azért, hogyha valaki úgy nagyon-nagyon nyomva van stresszel, vagy nagyon-nagyon úgy érzi, hogy szorongás felé megy már el, mert az utána azért, hogyha az állandósul, akkor azért az magas vérnyomástól kezdve pulzus számváltozásig, autoimmun megbetegedések szerű betegségekig elmehet, akkor igencsak egy jó 20-30 perces mozgás, amikor kimozogja magából azt a feszültséget, amit ő úgy érzi, hogy utána lecsendesedik az agya, utána sokkal könnyebben fogja a másnapi stresszét is viselni. Vagy volna olyan, aki például boxolni jár, pont amiatt, hogy ő kimozogja magából a feszültséget, kiüsse magából. Hát box ide, tehát ne verjük a falat, nem azt mondom, de lehet virtuálisan is boxolni, tehát addig megyek a nagyobb tempóban, amíg úgy érzem, hogy azt a fajta rossz érzést, amit valakivel kapcsolatban én érzek, és bennem elindít bármiféle olyat, amit nem szeretek magamban, akkor azt megpróbálom valahol útközben elhagyni. Ki kell próbálni, nagyon jó.
És nagyon jó a túlsúly megelőzésére, vagy már a kezelésére is a testmozgás. Ritkán tudunk erről olyan jól beszélni, hogy ne értsék félre se a kedves hallgatók, se bárki más, hogy miért is fontos arról beszélni, hogy a túlsúly bizony probléma, mert hogy problémát okozhat egészségügyileg.
Láttam nagyon túlsúlyos embert, akinek semmi baja nem volt. És láttam olyat, aki vékony volt, és mégis inzulin rezisztenciától kezdve térdkopás minden egyéb volt. Kinek mi út, biztos, hogy genetikai oka is van. Van olyan, aki hiába, hogy túlsúlyos, és alig eszik, nem tud fogyni. Itt ebben lehet inzulin rezisztencia is az ok, akár, vagy lehet egy pajzsmirigy alulműködés is az ok. Mindenféleképpen meg kell nézni, hogy nincs valami fizikai oka annak, hogyha valaki túlsúlyos. De legtöbbször azt gondolom, hogy a tévé előtt elfogyasztott esti chipszecske, a tévé előtt elfogyasztott esti nasika, a késői vacsorák, a nagyobb mennyiségű étel ilyenkor, ugye mert együtt van a család, és akkor úgy gondolom, hogy kicsit megengedhetem most magamnak azt a boldogságot, hogy akkor most egy kicsikével többet eszem, mert a másik is többet eszik, akkor én is többet eszem, tehát ez a kollektív evészet, ezek nagyon jó dolgok, csak azért nem árt mérlegelni, és ezt szó szerint is gondolom, legalább hetente egyszer a mérleg, az nem a barátunk sajnos, sokszor, de ha rá kell állni a mérlegre, és ha azt látjuk, hogy bizonyos súlyunk nőtt, akkor meg kell próbálni ez ellen tenni. Akár az, hogy folyamatosan figyelni, hogy mennyi kalóriát viszünk be, és van, aki nagyon alacsony kalóriát visz be, és nem tud mégsem fogyni. Nyilván annak azért, mert annak a jó-jó effektus működik, a tervezete tartalékol. Tehát mindenkinek, aki fogyni akar, azt javaslom, hogy 1000-1200 kalóriát legalább meg kell lenni mindenkinek, és le kell mozogni. Hogyha 20 percet mozogsz, és olyan tempóban, hogy fogsz 2,5 literes vizet, és akkor már úgy mész, hogy gyakorlatilag nem kapsz levegőt, már nem tudsz beszélni, így ahogy előadom én most, tehát valahol így kellene ezt a tempót tartani. Egy 20 perc mozgással nagyon-nagyon sok kalóriát le lehet adni, és nem csak a kalória leadás számít, hanem az alapanyag cserét emeli meg. Az alapanyag cserét megemeli, az inzulin szintet csökkenti, a boldogsághormont fokozza, a bélrendszerünknek a helyreállítását fokozza, az ízületeinknek ad egy működést, ugyanis, hogyha valamit nem használnak egy idő után, ott csontkinövésektől kezdve porc degeneráció minden egyében indulhat. Tehát mindenféleképpen a mozgást azt a napi ritmusunk részévé kellene, hogy tegyük.
A házi orvosként itt a hosszú évek alatt biztos, hogy jól látta, hogy hogyan változik az embereknek az egészség tudatossága, hogy mennyire figyelnek oda magukra, eljárnak-e jobban esetleg szűrésekre az elmúlt években, vagy épp hogy visszaszorulóban van.
Ez nagyon fontos, az utca hírmondója. Tudod, hogyha valakinek valami baja van a házban, akkor utána elmennek szűrésre az emberek. Nagyon fontos a saját megélésük. Vannak olyanok, akik kifejezetten rá vannak kattanva a szűrésekre, mert minden szűrésre elmennek, hogy biztosan, hogy nekik nem legyen bajuk, nekik is beüthet a krak, de azért azt gondolom, hogy a szűréseket az komolyan kellene venni, és nagyon jó, hogyha teszünk azért, hogy időben kiderüljenek egyes betegségek, illetve az embereknek is, nem tudom, hogy az egészség tudatossága, inkább az, hogy most itt a Google doktoron nagyon sokan informálódnak, és nagyon sokan hamis információkhoz is. Ezt egyébként Messenger üzenetben is elküldik nekem, és rákérdeznek, hogy mindenkinek azt javaslom, hogy ne próbálja magát diagnosztizálni, hanem ha valami problémája van, azért menjen el orvoshoz, és kérje a szakember segítségét, vagy akár online formában is ezt megteheti. Tehát mindenféleképpen forduljon szakemberhez azért, hogy a saját szorongásával, meg a saját maga problémáival nem maradjon egyedül, és azért egy objektív látásmód meg az, akinek ez a hivatása, ez az élete, ez a szakmája, olyantól azért azt gondolom, hogy érdemes megkérdezni, hogy ne fölöslegesen szorongjon, koporsót rendeljen, mert volt már olyan, aki végrendelkezett komolyan, tehát is semmi más, csak egy labor eredmény alapján. Tehát, hogy érdemes elmenni. Tehát van, aki autóinspektál, amikor nagyon figyeli magát, ez az autóinspekció, van, aki pedig egyáltalán nem foglalkozik önmagával, hanem amíg megy, azt mondja, majd ha felbukom, akkor megállok, nem kell megvárni ezt a pontot. Nagyon sokszor meg lehet azért előzni a nagyobb felbukásokat, kisebb bukdácsolások lehetnek, de azt gondolom, hogy mindenkinek az egészségtudatosság, vagy az egészségére való odafigyelés, ez jó lenne, hogyha olyan ritmus lenne, mint reggel az, hogy meg felkelünk és megisszuk a kávét, vagy fogat mosunk, vagy az, hogy reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk, tehát, hogy legalább egy kicsikét próbáljunk meg odafigyelni magunkra.
Tehát, hogy kicsit többet figyeljünk magunkra, hogy lássuk azokat a változásokat, jeleket vegyük észre, hogyha mondjuk tényleg a szívünk jobban kalapál, vagy bármi egyéb.
Így van, nagyszerűen mondtad, úgyhogy én nem is tudok ehhez így hozzátenni, hogy azt javasolnám, bárkinek bármi problémája van, menjen be a házi orvosához, hívja fel a házi orvosát, vegye fel vele a kapcsolatot, és próbálja meg valakivel kibeszélni ezt a problémát. A házi orvoshoz viszonylag gyorsan be lehet jutni.
Azért is említettem ezt a témát, mert a közösségi média azért megváltoztatta itt az orvosláshoz való hozzáállásunkat, hiszen könnyebben eljutnak az információk, vice versa. Változott egyébként tényleg, mi a tapasztalat, hogy könnyebb elérni az embereket, könnyebb tudatosabbá tenni az embereket, az ismereteket terjeszteni?
Csak azt lehet, aki hagyja. Tehát van egy ilyen mondás, ezt nagyon szeretem, ez is egy jellemző. Mindenki csak annyira lehet egészséges, amire ő önmagát arra képesnek hiszi. Tehát, hogy egyrészt a képesség, hogy egészséges tudok-e lenni, vagy maradni, még akkor is, ha vannak bajaim, és akarok-e. Ez is nagyon fontos. Tehát az, aki nem akar, aki szépen beletemetkezik abba, hogy most ez van, tagad a lába, túlsúlyos, össze-vissza ver a szíve, és nem próbál megoldást találni, azzal probléma van, azzal nem is nagyon lehet mit kezdeni. Most például volt egy nagyon pozitív esetem, fölhívott egy beteg, mondta, hogy legutóbb, amikor volt vérvétele, akkor magas zsírszinteket találtunk, írtam rá neki fel gyógyszert, ő szedte is a gyógyszert 2 hónapig, de közben ő elkezdett életmódot váltani, annak megfelelően, amit megbeszéltünk, hogy milyen étrendet kellene, hogy használjon, csináljon. Az első vérvételnél akkor még gyógyszerrel néztük meg neki a zsírszintjeit, és az már nagyon jó volt, de most ő megpróbálná azt, hogy ő, ahogy most életmódot váltott, többet mozog, kevésbé zsíros ételeket eszik, hogy most vajon milyen értékei lennének, és hogy vajon gyógyszer nélkül is lehetne, hogy maradjon. És természetesen ebben partner voltam. Miért ne? Próbáljuk meg. És hogyha nem működik, akkor még mindig lehet a gyógyszer mellé nyúlni, de ő legalább akart. Ő akar tenni saját magáért, és én ezt nagyon nagy értéknek tartom, és azt gondolom, hogy ezért érdemes a munkámat végezni.
Mondjuk ebben a történetben azért ez egy nagyon fontos pont, hogy itt konzultált a házi orvosával a paciens, hogy ő szeretné megpróbálni a gyógyszer elhagyását. Ugyanakkor vannak olyan betegek, akik csak úgy döntenek, hogy ők nem fogják tovább szedni az új gyógyszert, vagy nem is szedik majd egyáltalán. Azért ennek vannak hátrányai.
Azt gondolom, hogy ha már egyszer ott vagyunk a házi orvosunknál, próbáljuk már meg úgy felfogni, hogy ő a mi barátunk. és próbáljuk meg megbeszélni vele. Doktornő, én nem szeretném szedni ezt a vérnyomás gyógyszert. Önnek mi a véleménye erről? És akkor legalább elmondhatja, hogy hát kérem, a 190-es vérnyomásra lehet, hogy ön ezt most nem szeretné szedni, de ezt mindenféleképpen be kellene vegye. Azért, hogy ne legyenek később problémái, ne legyen fél éven belül, hogy kap egy sztrókot, esetleg egy szívinfarktust, esetleg az erei nem bírják tovább ezt az egészet, vagy a veséjét tönkre teszi vele. Nézzük meg egyéb rizikófaktorait is emellett, hogy van-e esetleg, hogy amik tönkre tehetik még az erejét, mi az, ami tönkre teheti, magas húgysavérték, vércukorértékek, zsírszintek. Tehát, hogy ha partneré tesszük azt, aki ebben tud nekünk segíteni, és bemerjük vallani azt, hogy én nem szeretném, akkor adunk egy esélyt arra neki, hogy ő esetleg elmagyarázza, hogy most ez kell, nem kell, vagy keres valami olyan alternatív megoldást nekünk, amivel esetleg az életünket tudjuk tovább egészségesen vinni. Hogyha ebben nem megfelelő a házi orvosunk, akkor keressünk fel egy olyan szakembert, aki egyszerre mondjuk a természetgyógyászhoz is ért. Ne jöjjön mindenki hozzám, mert mindenkit nem tudok ellátni, de aki természetgyógyászkodik is, és egészségügyi végzettsége is van, orvos, vagy esetleg nővér, mert vannak ilyenek is, akkor érdemes őket megkeresni, vagy érdemes megkeresni egy dietetikust. Kérem szépen, én nem szeretném szedni a gyógyszert, vagy bárkit, akiben megbízom, de mindenféleképpen meg kell bízni valakiben, és nem a saját fejünk után menni.
Akkor tehát ez egy bizalmi kötődés a paciens
abszolút,
és az orvos
abszolút,
között.
Abszolút.
Mi ennek az előnye és a hátránya ennek a bizalmi viszonynak?
Nem szabad belesodródni talán abba, hogy a betegünk, az, tehát az orvosnak meg kell tartani az objektivitását, és azt gondolom, hogy meg is tartja. És mi a hogy ez lehet a hátránya esetleg, ha túl közel kerülne az orvos meg a paciens egymáshoz, de én ilyenről nagyon nem hiszem, hogy ilyen szóba kerülhetne, hogy van olyan, akinek azt mondom, hogy figyelj, annyira szeretlek téged, hogy inkább megmutatnálak a másik orvosnak is, mert nem akarok nálad még csak véletlenül se semmit elnézni, azért se bagatelizálni, mert sokszor az orvosok önmagukkal is bagatelizálnak, vagy esetleg túl gondolnak dolgokat, tehát hogy azért elég sok orvos szorong amiatt, hogy vajon neki milyen betegsége lehet, és eléggé tizedeli is azért az orvosokat is a betegségek, de azt gondolom, hogy ennek hátránya, hogy egy bizalmi viszonyban vagyunk azzal, akinek az életünket tesszük azért oda a kezébe, vagy az egészségünket, ami majdnem ugyanaz, mint az életünk, azt gondolom, hogy ennek hátránya nem lehet. Előnye pedig az, hogy egy tök jó kapcsolatban esetlegesen egészségesebbek tudunk maradni.
Itt a műsor elején említettük egy pár gondolat erejéig a Covidot, hogy mennyi mindent megváltoztatott a Covid időszak ebben az egészségi állapotunkban is, egyébként, hogyha valaki post-Covid tünetekkel küzdött még. Hol tart most jelenleg a fertőzöttség? Van-e még keveset hallani, nem nagyon hallani már a megbetegedésről, de azért szokták mondani, hogy valóban még felüti a fejét.
Az a helyzet, hogy már a 20-valahányadik törzsnél tartunk, ami van jelenleg egyszerre itt. Több mint 20, de lehet, hogy már 30-40-nél tartunk. Nincsenek róla kint a köztudatban, vagy egyáltalán az orvosi tudatban sincsenek nagyon adatok. Ezek a tesztek, amik most vannak, nem tudom, hogy ezeket a mutációkat egyáltalán mérik-e még, amiket lehet kapni a patikában. Tehát lehet, hogy egy negatív COVID-teszt, az nem biztos, hogy nem COVID-os az illető. Most COVID-os például olyan hívhatja fel a figyelmet, a család egyik tagja hány, megy a hasa, a másik tagjának a torka fáj. És még lehet 2-3 egyéb kórokozó is egyszerre egy családban, de 2-3 nap múlva a torka kezd el fájni, utána a hasa kezd el fájni, akkor hasmenése lesz, tehát oda-vissza ezek mennek. Azért érdekes a COVID, nem mindig jön ezekkel a típusos tünetekkel most már, hogy szaglásvesztés, ízérzésvesztés, de post-COVID, long-COVID tüneteket csinál. És ezért, ez azért érdekes, mert ezután azért későbbiekben akár egy trombózis készséget fokoz. Tehát oda kell figyelni arra, hogyha valakinek visszere van, akkor szedjen valami vénassegítőt. Ha szúr a háta, és addig nem volt ilyenje, akkor kapjon be 2 aszpirint. Hogyha bármiféle olyan panasza van egy felső légúti megbetegedés után, ami esetleg arra következtetne, hogy nyoma mellkasa, menjen el orvoshoz, nehogy esetlegesen egy trombózis történik, és akkor mondjuk a koronáriájánál köt ki egy vérrög. Tehát, hogy azért ennek megvan mindig a hosszabb távon, fél évig akár a trombózis készség fokozó hatása még mindig megvan a COVID-nak, ugyan nem beszélünk róla, és a másik, hogy post-COVID, long-COVID tünetekkel majd, hogy nem nagyobb népegészségügyi kockázatnak számít már a világon, mint maga a COVID, ami volt. A harmadik pedig az, hogy amikor bejöttek az oltások, és akkor ez egy nagyon kényes téma, és lehet, hogy sokan felkapják a fejüket, hogy most COVID elleni oltásokról beszélünk, azért kellett az embereket oltani, mert az egészségügy nem bírta volna el, hogyha minden negyedik beteg, vagy minden harmadik beteg, vagy ötödik beteg beesik a lélegeztetőgépre, aki elkapta a COVID-ot. Nagyon sok ember került volna lélegeztetőgépre, úgyhogy nem lett volna meg hozzá személyzet, nem lett volna meg hozzá megfelelő infrastruktúra, kórház, akkor oltani kellett, mert akkor az emberek életéért és az egészségügy túléléséért dolgoztunk. Most már azt gondolom, a delta és omikron variáns óta ezek az oltások nem védenek. Nem lenne post-covid, long-covid azoknál, akik oltatták magukat, és utána elkapták a covidot, hogyha a delta omikron variáns még védett volna, vagy ellen védett volna az oltóanyag. Ezért is vannak most az újabb oltóanyagok. Nagyon óvatosan az újabb oltásokkal, csak annak, akinek semmiféle felső légúti megbetegedése nem volt az elmúlt 2 hétben, mielőtt megkapná az oltást, vagy meg tudja oldani, hogy 2 hétig ne menjen közösségbe, nehogy újra fertőződjön és arra kapjon egy oltást. Ha valakinek felső légúti hurutos megbetegedése van, és köhécselget, most egyszerre látok sokszor egy egész lebenyre kiterjedő tüdőgyulladást, és ilyen gégiós gócokat, ami volt annak idején, tudod, hópehelyszerű rajzolat, amikor a tüdőbe szanaszéjjel szórva vannak a gyulladásos részek, egyszerre látok ilyet. Az oxigén szintet azt érdemes mérni idősebbeknél főként, mert észrevétlenül csökkenhet le, és akkor azért nagyobb problémát okoz, és bizony akkor azért az az élettel nem összeegyeztethető, nagyon megterheli a keringést, megterheli az agyat. Tehát, hogy azért most is egy kicsit ne bagatelizáljunk el minden felső légúti megbetegedést, és ugyanakkor ne is legyünk teljesen pánikosak a felső légúti megbetegedésektől, de tudni kell arról, hogy a COVID még mindig van, és bizony a COVID-nak van egy trombózis fokozó hatása, és bizony a COVID miatt nagyon sok ember kerülhet bajba úgy, hogy esetleg egy alacsony oxigén szinttel későn kerül kórházba.
És ha már itt a nyári időszak és az oltásokat említettük, akkor van-e olyan javaslat, amit mondjuk orvosként tehet a betegeknek, hogy mondjuk a kullancs elleni oltást érdemes-e beadatni?
Érdemes beadatni, de annak már egy kicsit kezd az ideje lefutni, mert ha most kezdünk oltani, akkor az egy hónap lenne. Egyébként a gyerekeknek szoktak javasolni különböző védőoltásokat, hasmenések ellen, rotavírus ellen érdemes beadatni, de nem vagyok oltáspárti, kötelező oltásokat azt szeretem, és a COVID-oltást pedig azt gondolom, hogy ha nagyon nem muszáj, akkor nagyon ne adassuk senkinek.
mivel tehetünk többet tehát az egészségünkért, ha már készülődünk a nyaralásra?
Nagyon sok gyümölcsfogyasztás, most itt van már az eperszezon, nagyon sok zöldségfogyasztás, napi mozgás, szabad levegőn, és egyáltalán próbáljuk meg jól érezni magunkat a szeretteink körében, barátaink körében, próbáljunk meg kikapcsolni, kicsit próbáljuk meg lazábra venni az életünket, jön lassan a nyár, próbáljunk meg kikapcsolni, pihenni, és töltődjünk föl.
A higiénére jobban figyelnek vajon az emberek a Covid óta? Tehát a kézhigiéne például számottevően még, vagy már úgy elszoktak tőle az emberek?
Én nagyon örülök mindig, amikor bemegyek valahová, és azért ott van egy ilyen fertőtlenítőszer, és mindig használni is szoktam. Ugyanis a kilincset nagyon sokan megfogdossák, és hogyha lehetséges, akkor azzal szerint nagyon sok mindent be tudunk vinni a szervezetünkbe. A szemünket megdörgöljük, utána kötőhártya gyulladás, bőrünkön ott marad, orrunkat csak megdörgöljük, kicsit már esetleg be is lélegezzük. Tehát ha lehet, akkor használjuk ezt. Ha valakinek felső légúti hurutos betegsége van, vagy hőemelkedése van, akkor ha közösségbe megy, orvoshoz megy, nagyobb boltba megy, vegyen fel egy maszkot, nem baj, hogyha védi a többi embert saját magától, és azt gondolom, hogy a higiénére, hát van, aki túlzásba viszi nagyon, van, aki egyáltalán nem foglalkozik vele, mindenki találja meg a neki megfelelő középutat.
A nyaralás alatt mire érdemes figyelni pont ilyen higiéniai szempontból, amivel mondjuk akárha fürdőkbe megyünk, elkerülhetjük a későbbi esetleges problémákat?
Hát ha ilyen pancsimancsis fürdőbe megyünk, hogy nem nyílt víz, hanem valamiféle medencés, akkor utána mindig a lábat azt érdemes megmosni, hogy a bőrgomba, a körömgomba az ne kapjon el minket, és arra figyeljünk, hogy pont annyi gyereket vigyünk le a strandra, amennyit haza is viszünk, hogy nehogy ott hagyjunk valakit a vattacukros előtt, vagy a játszótéren, úgyhogy mindenféleképpen mindig, hogyha nagyobb család megy, akkor létszám ellenőrzést javaslok. Egyébként ennyi csak, hogyha ha megyünk olyan helyre, ahol egy medencést van, akkor utána zuhanyzás és száraz törölni a lábakat, megszárítani akár a papucsot is, és utána felvenni. Azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen érdemes szem előtt tartani.
Említette, hogy a bélflórát érdemes erősíteni. Esetleg ilyenkor jót tehet-e mondjuk egy probiotikus kúra?
Mindenféleképpen, mert abban többféle bélbaktérium van, mint amennyi. Nem szeretem ezeket a reklámozott, különböző termékekbe belecsempészett bélbaktériumokat. Azt gondolom, hogy ha valaki szed bélflóra javítót, akkor szedjen olyat, ami valóban jó, van olyan, aminek gyógyszerkönyvi minősége van, vannak kommerszebbek is. Olyat válaszunk, amiben viszonylag többféle baktériumféle van, és viszonylag magas csiraszámmal. És még az ára is legyen kifizetődő. És ha éppen nem szedjük be azt a kettő tablettát, kapszulát, amit javasolnak, csak egyesével, azzal is már nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Próbáljunk meg, de a másik az, amivel nagyon sokat teszünk még, az, hogy gyümölcs, zöldség fogyasztás, a rostanyag az legyen megfelelő bevitelű, és azt gondolom, hogy nyáron talán még ezektől is el lehet egy kicsit tekinteni, mert nyáron mindenki lazább, könnyebb, egészségesebb, többet van napon, D-vitamin szintje megfelelő lesz, augusztusban már nem lesz megfelelő, de azért szeptembertől újra kell ezt az egészet kezdeni, menjen a bélforrajavító, menjen a D-vitamin szedése, menjen a C-vitamin szedése, reggel szelén, este cink, ezt nagyon szeretem külön szedetni a betegekkel, ha egybeszedik, sincs baj, mert eldönti majd a szervezete, hogy melyiket hasznosítja, de hogyha lehetséges, akkor és célzottan akarjuk pajzsmirigyre, immunrendszerre, akkor érdemes külön szedni ezt a kettőt szerves formában, tehát azt gondolom, ezzel sokat teszünk az egészségünkért, sokat teszünk magunkért, és sokat teszünk a jövőnkért.
Tehát akkor a kiegyensúlyozott, viszonylag kiegyensúlyozott táplálkozás, ami azt gondolom egyébként, zárójelbe teszem, hogy egy kicsit idilli megfogalmazás, hogy a mindennapjainkban sem tudunk olyan kiegyensúlyozottan táplálkozni, de ha meg is próbáljuk a sok zöldséget, sok gyümölcsöt, akkor is talán még érdemes a C-vitamint szedni ilyenkor, vagy elhagyható?
Szerintem nyáron elhagyható. Egyébként annál egészségesebb, mint egy zsíros kenyér. Hagymával nincsen. A hagymában ott a kvercetin, ami a C-vitamin felszívódását segíti hozzá, még paradicsom, paprika. Hát szerintem ennél egészségesebbet az életben nem fogunk enni. Hát jó, hát fehérje bevitelhez lehet, hogy nem a legjobb, de hát nem állandóan zsíros kenyéren élünk. Babborsó különben nagyon jó fehérje beviteli forrás, de csirkehús, hal, ezt mindenkinek merném javasolni. Ha nem is napi szinten, de legalább két naponta. Felvágottakat én nagyon nem szeretem, én azokat nem is tenném be egyáltalán senkinek az étrendjébe, de azt gondolom, hogy egy normális étkezés ez így teljesen biztosítható, és nem úgy, hogy horror áron megy az egész, hanem hogyha lehetséges, nem mondom, hogy krumpli főzelék, de lehet mondjuk sárga borsó főzeléket enni, lehet zöld borsóból készíteni fasírozottat is, még a család is lehet, hogy megeszi, nem tudják, hogy mi van benne, ha nem mondjuk meg nekik, így van, tehát hogy meg lehet egy kicsit a háziasszonyoknak a kreativitására lehet bízni, hogy egy picikét hogyan lehet a finom dolgokat, vagy az egészséges dolgokat úgy finomabbá tenni, hogy a gyerekek is megegyék, mert ők azok, akik nehezebben rávehetőek erre, vagy a férj megegye például, bár ezt sem mondom teljesen, mert van úgy, hogy a férfiak azok, akik igénylik azt, hogy egy kicsit az alternatív étkezések felé menjünk el, most gondolom ezt arra, hogy nem mindig a hurka, kolbász, pörkölt szezon, hanem egy picikét a zöldségesebb szakasz felé, ha nyitunk, az nagyon egészséges lesz mindenkinek.
És talán még a táplálkozás szempontjából egy fontos dolgot nem említettünk, az pedig a folyadékbevitel, hogy itt hol van a határ, a lélektani határ, amennyit még javasolnak, sokat iszunk, keveset iszunk, hol van az a mennyiség, ami jó lehet?
Ez is attól függ, ha melegebb van, akkor nyilván egy fél liter folyadékkal többet lehet inni, de 2 liter az a minimum, és azért 4 liternél többet meg fölösleges inni minden nap, de azért ez a 2-4 liter közötti folyadék az jó, hogyha bemegy. Nagyon sok embernek kell erre önmagát figyelmeztetni. Ők el szoktak helyezni a lakásban különböző helyen poharakat, és akkor arra mennek, megisszák. Nagyon aranyosak, mikor elmesélik, hogy hogyan fogják magukat rá arra, hogy több folyadékot igyanak. Azt gondolom, a folyadékbevitel nagyon, nagyon kell, mert egyrészt izzadjuk nyáron, a savbázis háztartásunk felborulhat, nátrium-kálium ion szintünk felborulhat. Nem muszáj mindig ásványvizeket inni, de hogyha ásványvizet iszunk, akkor nyáron próbáljuk meg a kicsit magasabb ásványanyag tartalmú anyagokat befelé vinni, annál is inkább, mert az izzadással nagyon sokat veszíthetünk, és hogyha nagyon-nagyon meleg van, akkor maradjunk be mindenki inkább a lakásában, ne menjenek ki a 40 fokos melegbe, azért, mert idősebb korban felborulhat a vízháztartása könnyen a mindenkinek, és a gyerekek még a másik, akik ilyen veszélyeztetettek az első 6 hétben leginkább.
Egyébként, hogyha valaki 4 liternél többet iszik, vagy többet kíván, az valami másnak már a tünete lehet, ugye? Tehát, hogyha krónikusan szomjasak vagyunk, az már valamit jelez.
Mindenféleképpen érdemes elmenni akkor orvoshoz, de lehet, hogy semmi más nem fog találni, csak az, hogy valaki szomjasabb. Emiatt ez nagyon sok oka lehet ennek. Érdemes komolyan venni, de nem szabad túl komolyan venni. Thank you.
mai egészségügyi műsorunkban dr. Mangó Gabriella természetgyógyásszal, Gyöngyösi házi orvossal beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.